segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és a tegnapi nap igéjét is ide fogom majd venni, de amit ma fogok venni, az János evangéliumának 4. fejezetében a 13. verstől a 20. versig olvasom Isten igéjét. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edények sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. És a mai ige szakasz pedig innentől kezdve szól. Jézus így válaszolt neki, akkor, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Tegnap este arról hallhattunk, hogy ez az asszony nagyon messziről érkezik a kúthoz. A nagy mélység, a sok szégyelni való kényszerítette arra, hogy a nap olyan szakában, órájában menjen vízért, amikor senkivel nem találkozik. Jézussal nem számolt, nem számított rá, de Jézust a Szent kellett vitte oda, ahogy olvassuk az igében, Samárián kellett pedig átmennie, mert Jézust nem az ár sodorja, hanem mindenhova céllal megy. Mert neki az életmentés a célja, és azért ment Sikár városába is, azért ment a kúthoz, hogy életet mentsen. Ahogy olvashatjuk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És ez az a kút, és ez az az óra vált ideális helyé, a legalkalmasabb pillanattá, a legalkalmasabb alkalommá, hogy az elrontott életű asszony élete mégiscsak rendeződjön. Azt a sok szégyelni valót felszíre lehessen hozni, a múltbeli dolgokat elő lehet venni, meg lehet vallani, és bocsánatot lehet rá kapni. Fontos, hogy ehhez a kúthoz úgy menjünk, ahogy vagyunk. És merjünk őszinték lenni magunkhoz, igen, ez az én elrontott életem, ilyen vagyok. Nem másokat hibáztatni, másokban látni a bűnbakot, hanem merjem kimondani, hogy ez vagyok én, ilyen az életem, ezt a sok bűnt, mocskot, Én idéztem elő az életembe. És nem csak a magam, hanem mások életét is én teszem és tettem tönkre. Ilyen őszintén lehet elé menni, de csak így, ahogy vagyunk egész valunkkal. Hadd meséljek el egy történetet, amelyet Spurgeon, a híres igehirdető jegyzett fel. Egy nagy művész meg akarta festeni városának egyik részletét, és a képen történelmi célzattal meg akarta örökíteni városának néhány jellegzetes, jól ismert figuráját. Ilyen volt például az ápolatlan külsejű torzomborz, szennyes rongyokban járó utcaseprő is, akit mindenki jól ismert, és akinek megfelelő helyet szánt a képen. A festő egyszer azt mondta egy rongyos, viharvert külsejű embernek, jól megfizetlek, ha eljössz a műtermembe, és engeded, hogy lefesselek. Az másnap reggel el is ment, de a festő kénytelen volt elküldeni, mert megmosakodva, szépen megfésülködve, szép ruhába öltözködve jelent meg. A festőnek koldus ábrázolásához volt rá szüksége, más minőségében nem tudta őt használni. Szóval ehhez a kúthoz, ha így mész, ilyen koszosan, piszkosan, szennyesen, a bűnt nem leleplezve, őszintén feltárva, akkor fog tudni használni téged Jézus a műtermébe, akkor fog tudni rajtad segíteni. Engem olyan reménységgel tölt el, hogy egy ilyen életű embert ő nem küld el. Ott van az ígéretünk, János evangéliumának 6. fejezetében olvashatjuk, azt mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Nekünk ilyen urunk van, és így van gondja reánk, ahogy gondja van a Nain városában élő édesanyára, aki megszánt, megesett rajta a szíve, együtt tudott érezni a gyászoló édesanyával, átérezte a fájdalmát, és feltámasztotta a fiát. Ahogy együtt tudott érezni a Jairus nevű édesapával, de gondja volt még a vérfolyásos asszonyra is, talán ismerik a történetet. Megszánta a szíve ezeket az embereket, de halálának utolsó órájában, a halál tusájában is, ott sem magára gondolt, hanem gondja volt a mellette segélykiáltó Latorra, és gondja volt még az őt körülvevő, őt szidalmazó, gúnyolódó tömegre is, amikor azért imádkozott, hogy atyám, bocsásd meg nekik. Ahogy az utolsó órájában még szeretett édesanyját sem hagyta magára, hanem tanítványára bízta. Micsoda szeretet és micsoda irgalom van Jézusban. És így esett meg a szíve ezen az idegen samáriai asszonyon is. Hát miért ne esne meg ennek a drága Jézusnak a szíve rajtad is, meg rajtam is? Hogy ne szánna meg téged is, engem is, mikor látja ő is a te elesettségedet, terhedet, fájdalmadat, elhagyatottságodat, magányodat, vétkeidnek a súlyát, nyomorúságodat, hogy ne szánna meg téged is. Ő mindent átélt, büntelenségében a bűnök terhét, súlyát, azoknak következményeit mind-mind hordozta. Ahogy a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, olyan megrendítő ott a 2. fejezet 17.-18. verse, ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Megesik a szíve az ilyen emberem, és különösen akkor törik össze a szíve, amikor nem engedett, hogy segítsen. Olyan megindító, amit olvasunk Jeremiás könyvében, ott a 14. fejezetben. Mondd el nekik ezt az igét, mondja az Úr Jeremiásnak. Mondd el nekik ezt az igét, szememből könnyek hullanak éjjel-nappal, és nem apadnak el. Jézusnak a szíve szakad meg, könnyei hullanak, látva az ember elrontott életét, és ezért akar segíteni rajtunk. És nincsen olyan mélység, amiből ne lehetne hozzá kiáltani. És egy gyönyörű szép ének olyan szépen fogalmazza ezt meg, egy drága ének számomra. Szoktuk a feleségemmel énekelni is. Így hangzik a szövege. Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincsen olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít, nem lehet oly bánatod, amin ő nem segít. És a refrén így hangzik, mert a világnak terheit mind vállain hordta, tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Mert a világnak terheit mind vállain hordta, tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Ennek az asszonynak is minden terhét kész volt átvenni, magára venni és hordozni. Milyen nagy dolog az, ha valaki felismeri, hogy segítségre van szüksége, hogy ez az asszony is felismerte, és azt mondta, hogy Uram, ad nekem azt, ami neked van, ami nekem nincsen. Meglátta ez az asszony, hogy segítségre van szüksége. Mi ezt sokszor nem merjük bevallani, főleg a férfiak. Olyan büszkék tudunk lenni. Néhány évvel ezelőtt valakit meglátogattam, és tudtam, hogy derékba tört az élete, hogy válságban van ott már minden, de folyton csak azt mondta, hogy neki nincs szüksége segítségre, minden rendben van, ha lenne, akkor meg tudná oldani, ura a helyzetnek, biztosított engem. És mondtam neki, hogy miért csapod be önmagadat? Miért nem vagy őszinte magadhoz? Nézd meg, hogy mit tettél a körülötted levőkkel, szerinted minden rendben van? És én úgy látom, hogy segítségre van szükséged. És olyan jó volt megtapasztalni ebben a mély lelkigondozói beszélgetésben, hogy a kút mellett Jézussal elkezdtünk őszintén beszélgetni, hat szem közt, mert hát az az ígéretünk van, hogyha ketten beszélgetünk egy lelkigondozói beszélgetésben, azt mondja az ige, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott jelen vagyok, azt mondja Jézus. Így beszélgettünk Jézussal, Jézus került a figyelem központjába, és felismerte, hogy segítségre van szükség ez a fiatalember. Elmondta, hogy Uram Jézus, ad nekem azt az élő vizet. És emlékszem, néhány évvel ezelőtt a nagy templomban szolgáltam egy vasárnap reggel, a 8 órai istentiszteleten. Magam is úgy éreztem, hogy olyan erővel szólt Isten drága igéje nekem is. Majd az istentisztelet után, mikor bementem a sekrestjébe, levettem a Luther kamátomat, és mentem volna át a lakásba, hogy megregelizek, bár nagyon szűkös volt az idő. Akkor bejött egy fiatal hölgy, akit életemben nem láttam még, és mondta, hogy szeretne velem beszélni. Mondtam, rendben, egy rövidke idő van még a következő istentiszteletig, és elkezdett beszélni a bűneiről, hogy összecsaptak feje fölött a hullámok, hogy depresszióval küzd, és hogy az ige nagyon megérintette őt, megérintette mindaz, amit hallott, és szeretne változást az életében. És akkor ennek a fiatal hölgynek az a sekrestje lett, az a bizonyos kút, ahol az élő vizet kapta. És leborultunk együtt ott Jézus lábai elé, mondtam, hogy imádkozzunk együtt. Megvallotta a bűneit, és új életet kapott azon a helyen. Azóta beépült a gyülekezetbe, ott van a férjével, 3 gyermekével minden istentiszteleten. Tudjátok, ezt az asszonyt az hozta a templomba, hogy segítségre volt szüksége, és tényleg az utolsó mencsvárként jött el az istentiszteletre, mondta el nekem. Az utolsó mencsvárként. Volt egy emléke gyermekkorából, hogy a nagymamája hozta az istentiszteletre. És aztán eltek évek, évtizedek, és eszébe jutott évtizedek múltával, hogy talán el kéne jönni egy istentiszteletre. És tudjátok, neki az a templom és az a sekrestje lett a kút, a kegyelem trónusa, olvashatjuk az igében, mert ott kapta az élő vizet, és ott kapott bűneire bocsánatot. Milyen jó, amikor valakinek a szívében bizalom ébred Jézus iránt. Mert egyébként úgy jövünk a világra, úgy élünk ebben a világban, hogy nincsen bizalmunk ő felé. A bűnesettel ez a bizalom tört össze ő iránta. És amikor ez a bizalom felébred, ahogy felébredt a samáriai asszony szívében is, ott megjelenik a kegyelem, és vágy ébred az élet vize után. De jó lenne, minél többen azt mondanátok szívetekben ezzel az asszonnyal együtt, add nekem is azt a vizet. Nekem szükségem van erre a vízre, az élet vízére, az új életre, amit te kínálsz. A szív fájdalmait, terheit egyedül itt, ennél a kútnál, a kegyelem trónusánál lehet letenni. És tudjátok, általam nagyra becsült és szeretett költünk, Adinak igaz az a mondat, amit a Magyar Messiások című versben írt, sósabbak itt a könnyek, és a fájdalmak is mások. Jézus jelenlétében más tartalma lesz a könnyeknek és a fájdalmaknak, és a fájdalmakat is másképpen fogja érezni az ember Jézus jelenlétében. Jézus nélkül immunis az ember, érzéketlen az ember a bűnre, de az ő jelenlétében mások lesznek azok a fájdalmak, és értelmet nyernek a könnyek. Értelmet nyernek. Tudjátok, ott lesz igazán gyógyulás, ahol vannak fájdalmak és könnyek, ahol megjelenik a bűn által okozott fájdalom és könny. Ott lesz igazán értékes a kegyelem. Ott értékes a gyógyulás, ahol a betegség fájdalma is nagy. Ott értékes a lelki gyógyulás, ahol a bűn fájdalma is nagy. El kell jutni odáig, hogy az embernek legyen bűnlátása, és idáig akarja eljuttatni ezt az asszonyt Jézus. Ezért mondja, hogy menj el, és hívd a férjedet, és jöjj vissza. Mert ő rendbe akarja tenni ezt a rendezetlen kapcsolatot, viszonyt, ami egyébként Jézus szemében nem viszony, hanem inkább iszony. Amikor Jézus belép valakinek az életébe, akkor nem csak annak a személynek a szívét akarja rendbe tenni, hanem az egész életét és a kapcsolatait is. Ha az élő vizet szeretnéd, akkor el kell jutni a bűnlátásig és a bűnvallásig. Mert amikor valakinek elkezd rendeződni az élete, akkor nem csak a szívének állapota kerül a helyére, hanem elkezd gyógyulni mindenféle kapcsolata is. És el kell jutni a bűnlátásig és a bűnvallásig. Mert a bűnt, ahogy szoktam mondani, meg kell ismerni, fel kell ismerni. Ez a bűnlátás. És végül a bűnt pedig be kell ismerni. Ez a bűnvallás. Jegyezzük meg jól ezt a három kifejezést. Megismerni, felismerni, beismerni. Ezt kell tenni a bűnnel. És tudjátok, nincs új élet ezek nélkül. Ott, ahol nincs életrendezés és igeszerű élet, ahol nincsen bűnök felismerése és azok megvallása, ott nincs megtérés. Mert nincs miből megtérni. És ezért kell beszélni a bűnről. Mert a bűn az, amely áthatja az egész életünket, és tönkre teszi. Tönkre teszi a kapcsolatainkat, és tönkre tesz mindent. Csak erről a bűnről kell beszélni, ezt kell megismerni, felismerni és a magunk életében. Miről beszéljünk? A híradóról, a divatról, a politikáról? Mindent a bűnsző át az egész életünket teszi tönkre. Lehet azt mondani, hogy a bűnről ne, ahogy egyszer valaki azt mondta, tisztelendő úr, ne ronts el a délelőttünket, ma ne beszéljen a bűnről. Igen, volt ilyen. Drága testvérek, ez nem kívánságműsor. Válogasson otthon a digitévén, vagy a videótékában, de meg ne mondja már, hogy a lelkész miről beszéljen, és miről ne. Szomorú az is, amikor a lelkész a gyülekezet igényét akarja kielégíteni, aztán nem akarja megbántani, aztán kényes kérdésekről inkább nem beszél, nehogy az emberek megsértődjenek. Mi lett volna, ha Jézus ezt a kényes együttélési dolgot nem feszegeti? Nem lett volna az asszonynak bűnlátása, és nem vallotta volna meg bűneit, és nem kapott volna új életet. Éppen ezzel segítjük a kárhozatba az embereket, hogy nem feszegetünk kényes őket érintő kérdéseket. Milyen jó, hogy Jézus nem óvatoskodik, nem alakoskodik, hanem a legnagyobb szeretettel érinti a fájó pontot. Azt a rendezetlen fájó pontot. Nem simogatni akarja a buksinkat, hanem az életünket akarja megmenteni. És ehhez pedig a fájó pontot kell megérinteni. Ő a kényes kérdésekről akar velünk beszélni, és nem az időjárásról, a kút mélységéről, a víz összetételéről. Mit érdekli őt akkor, amikor valaki az élet felé indul el? És ezen a héten Jézus veled nem a cipőd méreteiről, a fogait számáról akar beszélni, nyilván fontos, főleg ha több van kint, mint bent, de ő arról akar veled beszélni, hogy állsz vele. Hogy állsz vele? Mert az erre a kérdésre adott válasz adja meg a választ azokra a további kérdésekre is, hogy vagy a feleségeddel, a férjeddel, milyen a kapcsolataid a gyermekeiddel, a családoddal, a főnököddel, a lelkészeddel, a gyülekezeteddel, hogy állsz Jézussal, hogy állsz a bűneiddel, drága testvérem. Annyira emlékszem, kaptam a víztől, ez a vasárnapi iskolai szövetség, kaptam 5000 gyermekfüzetet. Azt mondták, hogy ajándékba adják az evangélikus egyháznak, és nyugodtan oszthatjuk szét. És Budapesten kellett átvennem ezt az 5000 darab füzetet, és akkor bementem az evangélikus egyházhoz is, gyermek- és ifjúsági és missziói osztály vezetőjéhez, és mondtam neki, hogy itt van nálam 5000 példány füzet. Te kapcsolatban vagy gyülekezetekkel, ifjúságokkal, missziókkal, ha gondolod, itt hagyok neked több ezer példányt, hogy tudjátok osztogatni. És megkérdezte, hogy honnan van ez a füzet. Mondtam, a vasárnapi iskolai szövetség adta adományba. Akkor nem kell, köszönöm szépen, mert az a füzet túl sokat beszél a bűnről. És nem vette át. Igen, lehet ezt mondani, hogy túl sokat beszél a bűnről, de hát drága testvérek, ahhoz, hogy a kegyelmet tudjuk hirdetni, ahhoz a bűnről kell beszélni. Másképpen nem megy. Lehet itt a kegyelemről beszélni, de addig, ameddig nem érzem a bűneim súlyát, semmit nem fog érni a kegyelem. Ezért még a sorrend is fontos. Hiszen az evangélikus dogmatikánkban is mindig ezt hangsúlyozzuk. Törvény és evangélium. Ha csak önmagában az evangéliumot hangsúlyoznám, de az sem jó, hogyha csak a törvényt hangsúlyozom. Vannak, akik egyiket vagy a másikat jobban kiemelik, nagyobb hangsúlyt fektetnek rá. Nem a kettőt együtt kell látni. A törvényt és az evangéliumot, a bűnt és a kegyelmet. Mert ez a kettő együtt van, ez úgy összetartozik, bocsánat a nagyon egyszerű képért, úgy összetartozik, mint a tojás fehérje és sárgája. Tehát ez a kettő együtt van. Ott lehet hirdetni kegyelmet, ahol csorognak a könnyek a bűn miatt. Mert az számára fel fog értékelődni a kegyelem. Éppen ezért tehetjük föl a kérdést, és Jézus nagyon finoman, nagyon mély lelki pedagógiával beszél ezzel az asszonnyal. Hogy állsz a bűneiddel? De tudod, Jézus ennél a kútnál az élő vizet akarja adni, de előtte rendezni kellene azt a sok rendezetlen dolgot. Jézus ezen a földön megteremtette az irgalmasság és a kegyelem helyét. Ide mindenfajta ember jöhet, jöhetnek a zákeusok, jöhetnek a házasságtörő asszonyok, a gazdag ifjak, a gonosz szolgák, a latrok jobb és baloldalról, a Máriák és Márták, az esküdöző Péterek, a júdási lelkületűek. Ez egy olyan gyülekezési hely, ahol sokféle ember találkozhat, és egy valami összeköti őket, ide csak a bűnösök jöhetnek. De azok jöhetnek. Milyen megdöbbentő az a mondat, amit Júdásról olvashatunk, nem találta megbánás útjára. Gondoljatok bele. Ennek az embernek fel volt kínálva a lehetőség, hogy miután elárulta Jézust, megtalálhatta volna a megbánás útját, oda mehetett volna Jézushoz. Ehelyett hova ment? Keresett egy kötelet és keresett egy fát. Miért? Mert nem találta megbánás útjára. A Golgotai kereszt egy olyan gyülekezési hely, ahol sokféle ember találkozhat. Ide csak bűnösök jöhetnek. Jézus a bűnösökön, az elesetteken, a paráznákon, a szex, pornó, alkohol, drogfüggőkön akar segíteni. Azokon, akiknek kilátástalan az életük, a megtört szívűeken, de ehhez szükséges a felismerés és a beismerés. Ezeken az estéken hadd tegyem fel a kérdést, hogy állsz Jézussal? Hol vannak a bűneid? A szívedben, a gondolataidban, az életedben, vagy a Golgotai kereszt tövében? mert a bűnnek ott van a legjobb helye. Drága testvérem, talán olyan sokat jártál már egy-egy ilyen alkalomra, amikor hazamész, még mindig a bűn tengerében jársz halászni, tédd le mindent Jézus lábánál, a Golgot a szemét dombjára, és ne taposd többé, ne gyalázd többé Jézust bűneiddel, engedetlenségeddel. Egy történet jut eszembe, ezért is mertem így kifejezni, a Golgot a szemét dombjára, hogy ne taposd többé, ne gyalázd többé Jézust bűneiddel, engedetlenségeddel. Egy történet jut eszembe, egy híres evangelizátor, amerikai prédikátor írta le egyszer, elment egy helyre prédikálni, sorozatot tartott, és oda ment egy fiatal ember hozzá, lelkigondozói beszélgetést kért. Aztán leültek egy szobába, négy szem közt beszélgettek, és ez a férfi elmondta, hogy nagyon nagy problémák vannak az életében, hívő ember, volt egy pont az életében, amikor befogadta Jézust megváltójának, de aztán valami elsiklott az életében, már nem olvas igét, már nem imádkozik, csak nagyon ritkán jár a gyülekezetbe, és problémái vannak a házasságban is, a feleségével és a gyermekeivel. Aztán kerültem, mint macska a forró kását, és egyszer csak rákérdezett a lelkigondozói prédikátor, nem azért van válságban a hite, és nem azért van válságban a házassága, mert csalja a feleségét. Aztán mondta ez a férfi, de igen, megcsalta sokszor a feleségét, aztán érezte, hogy ez nem jó, aztán elment gyülekezetbe, bocsánatot kért, úrvacsorát vett, aztán újra megint visszament a feleséghez, megint megcsalta, újra elbukott, és újra, és újra. És aztán ez a lelki gondozó, mikor hallgatta ezt a fiatalembert, azt mondta, tudja mit? Amikor legközelebb megy, hogy megcsalja a feleségét, és elmegy ahhoz a nőhöz, szeretnék kérni, hogy vigyen egy feszületet magával. És ezt a jézusi feszületet, mielőtt bekopogna az ajtón, tegye le oda az ajtó elé, a lábtörlőhöz, köpje le és tapossa meg. Teljesen megrendült ez a fiatalember. Mit képzel? Hát milyen lelkigondozói tanácsot ad nekem, hogy én a feszületet megköpdössem, megtapossam? És mondta ez a lelkigondozó prédikátor, akárhányszor bemegy ahhoz a nőhöz, akárhányszor csalja a feleségét, Jézus Krisztust köpködi és gyalázza. És milyen döbbenetes, hogy a feszületre milyen érzékeny volt. De amikor bement annak a nőnek az ágyába, akkor nem volt érzékeny arra, hogy Jézus Krisztust köpködi és gyalázza. És ez volt az, amely teljesen összetörte ezt a fiatal embert, teljesen összetört ott, megvallotta minden bűnét és vétkét, és a bárány vére megtisztította teljesen. És aztán bizonságtevő életet élt, ment ezzel a prédikátorral bizonságot tenni, hogy Jézus Krisztus vére hogyan mosta le minden bűnét, hogyan kapott új életet. Igen, mert a Golgota szemét dombjára le lehet mindent tenni. Ne taposd többé, ne gyalázd többé Jézust bűneiddel, engedetlenségeddel. Akard azt az élő vizet, de előbb akard azt, hogy mit mond Jézus, és mit akar a felszíre hozni a te életedben, ahogy felszíre hozta ennek az asszonynak az életében is. Így tekintsünk erre a történetre, és így gondoljuk végig, Uram, mit akarsz felszíre hozni az én életemben? Mi az, amivel gyalázlak téged ott a kereszten? Amen. Imádkozzunk. Uram, szeretném eléd vinni én is bűneimet. Látom, hogy hányszor bántottalak meg téged, és bántalak meg. Hányszor okozok neked fájdalmat. Hányszor mondod el velem az életemmel kapcsolatban, amit olvashatunk Jeremiás könyvében. Könnyeim hullanak éjjel és nappal miattad, Krisztián. És köszönöm, Uram, hogy mégis olyan nagy a te szereteted és irgalmad, hogy te nem taszítod el a bűnöst, hanem magadhoz öleled. Így szállj meg, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk. És mutasd meg kegyelmedet kereszthalálod által. Amen.